A Nemzeti Emlékezet Bizottságának az lesz a feladata, hogy megnevezze a kommunista rendszer bűneit. Ex-miniszter az első vádlott gorilla ügyben Pavol Ruszko abszurdnak tartja az ellene felhozott vádakat. Sorozatgyilkostól félnek a franciák, leállt az elnökválasztási kampány is. A sarkvidéki februári fagyok miatt a Duna-Tisza közén helyenként egyáltalán nem lesz termés a gyümölcsösökben. Híradó a Duna Televízióban. Jó estét kívánok! Az új alkotmányban megvan az alapja annak, hogy a kommunizmus még ismeretlen részeit fel lehessen tárni, mondta Orbán Viktor a Fidesz frakció ülésén, ahol a fő téma most az ügynöktörvény volt. A Nemzeti Emlékezet Bizottságának az lesz a feladata, hogy megnevezze a kommunista rendszer bűneit. Vizsgálnia kell a lusztráció kérdését, vagyis hogy a korábbi vezetők hogyan vehetnek részt a közéletben. Ezen kívül foglalkoznak a kommunista vezetők nyugdíjával, a pártvagyonnal, az egykori belügyminisztérium által működtetett ügynökháló.
A frakció azt kérte, hogy az alkotmányban leírtaknak megfelelően a Nemzeti Emlékezet Intézménye bizottsága jöjjön létre, és az összes a kommunista örökséghez kapcsolódó jogszabály csomag, annak minden eleme, az készüljön el még ebben a ülésszakban.
A kommunista rendszer bűneit tárná fel a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, amely egy állami intézmény lenne. Erről döntött ma a Fidesz-KDNP frakciószövetség. A kormánynak május 15-éig kell kidolgoznia azokat a jogszabályokat, amelyek lehetővé teszik a bizottság működését.
Schiffer András javaslata egy gennyes folton csupán egy szépségtapasz lehetne.
Az ügynök törvényt 3 hete az LMP Schiffer András terjesztette elő, akkor az országgyűlés nem vette napirendre. Lázár János szerint azért, mert különbséget kell tenni bűnös és áldozat között, és a kommunista diktatúrával való szembenézés hitelesség kérdése. Schiffer András előterjesztését viszont nem tartja annak.
Én azt a családot, ahol a nagypapa nagykövet, a papa a rendszerváltozás idején a Leumi Banknak az elnöke, vagy vezérigazgatója. Az unoka pedig a rendszerváltás után 20 évvel parlamenti képviselő. Én ezt a családot nem tekintem áldozatnak. Igen. Nem tekintem vesztesnek.
Meglehetősen alpárinak érzem ezt az egész hangnemet, amit Lázár János megütött.
Schiffer András szerint a Fidesz csak a szőnyeg alá akarja söpörni az ügynök kérdést.
Ezzel az egészen alpári kommunistázással és mocskolódással kívánják az antikommunista szavazók figyelmét elvonni arról, hogy a Fidesz valójában szőnyeg alá söpri az állambiztonsági múlt kérdését, szőnyeg alá söpri az akta nyilvánosság ügyét.
Schiffer András szerint az LMP nyomása kellett ahhoz, hogy a Fidesz foglalkozzon ezzel a kérdéssel. A Fidesz szerint viszont már tavaly decemberben az új alaptörvényhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések kimondják a Nemzeti Emlékezet Bizottság működését.
A szocialisták támogatják, hogy parlamenti vitanap foglalkozzon az ügynök üggyel. Az MSZP-s képviselők ezért aláírják az LMP erre vonatkozó kezdeményezését. A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról Mesterházy Attila pártelnök azt mondta, attól tartanak, hogy ez csak figyelemelterélés, és a Fidesz így próbálja elkerülni a parlamenti vitát. A Jobbik örül a Nemzeti Emlékezet Bizottság felállításának, ugyanakkor Vona Gábor szerint félő, hogy csak félmegoldás születik a kommunista rendszer bűneinek feltárására, valamint az ügynöklistákat illetően. A felvidéki Sárosfán az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról, valamint a falu jeles szülöttjéről, Bittó Istvánról, egykori magyar miniszterelnökről, igazságügyi miniszterről emlékeztek meg.
A felvidéki Sárosfa már évszázadok óta őrzi az egyik legjelesebb magyar család a Bittók emlékét.
Valamikor is nagyon fejlett község volt Sárosfa. Bittó István emlékét meg nagyon is őrzik. Itt ezek a sírok is tanúskodnak róla a temetőben. A sárosfaiak ápolják a Bittó család sírjait.
Bittó István a megye alispánjának fiaként született Sárosfán. Már 25 évesen 1848-ban országgyűlési képviselőnek választották. Határozottan kiállt az Ausztriától való elszakadás mellett, majd fegyvert ragadott a forradalom és szabadságharc idején. Andrássy és Lónyay kormányában igazságügyi miniszter lett, majd 1874-ben kormányt alakított.
Egy olyan ünnepségnek lehettem a részes, ami igazán a magyar nép nagyszerűségét, a nemzettudatát, az, hogy nehéz időkben képes volt kiváló személyiségeket odaállítani az ország kormányzásához, ezt nagyon jól mutatja.
Bittó István 1903-ban a főrend tagjaként hunyt el Budapesten. A sárosfai családi sírboltban helyezték őt.
Mégsem pályázik a szlovák parlament alelnöki tisztségére a Híd Most, jelentette be a szlovák-magyar vegyes párt elnöke. Az április elején alakuló új pozsonyi parlamentben két házelnöki tisztséget kapnak az ellenzéki pártok. Az egyikre eredetileg pályázott a Híd Most, de a heves viták miatt inkább visszalép. Bugár Béla pártelnök szerint a Híd azt a jelöltet fogja támogatni, akiről ellenzéki megegyezés születik. Az alelnöki poszt helyett inkább valamelyik bizottságot, például az emberi jogi és kisebbségit vezet a párt ellenzékből is.
Konstruktív ellenzéki politikát fogunk folytatni, aminek az első eredménye többek között megvan. Az első találkozón az összes parlamenti párt találkozott, ugye beszéltünk, megkértük a Smert, hogy ne nyúljon a kisebbségi jelenleg elét úgynevezett status quo-hoz, úgy néz ki, hogy megértették, megígérték, hát majd meglátjuk.
Megtörtént a Szlovákiában gyűrűző gorillabotrány első vádemelése. A különleges nyomozócsoport és a szervezett bűnözés elleni hivatal vádemelési javaslatot tett Pavol Rusko, egykori szlovák médiamágnás volt gazdasági miniszter ellen, mert szerintük egy előnytelen privatizációval több mint 42 millió eurós kárt okozott a szlovák államnak. Rusko elutasítja a vádakat és panaszt tesz a feljelentés ellen.
Valótlannak, törvénytelennek és abszurdnak tartja az ellene felhozott vádakat a volt szlovák gazdasági miniszter. Pavol Ruskót a nyomozó ügyészség azzal gyanúsítja, hogy 2004-ben hozzájárult a gázhőerőmű előnytelen privatizálásához. A Nemzeti Vagyonalap kezelte a gázhőerőmű 90%-át. Ők kezdeményezték, hogy ne csak ezt privatizáljuk, hanem a maradék 10-et is. Én ezt elutasítottam, mert előnytelennek tartottam, és így hatalmas vagyont mentettem meg. Védekezik Rusko, aki szerint az adásvételről végül a kormány döntött, ezért az akkori miniszterelnököt, Mikulás Zurindát terheli felelősség. Pavol Rusko jogi úton akarja tisztázni ártatlanságát. Megvárjuk az ügyész állásfoglalását, hogy ő mit reagál majd a mi felvetéseinkre. Számos olyan részletre kitérünk ugyanis, ami miatt nem vállalhatja ügyfelem a felelősséget, mondja Rusko ügyvédje. A vádemelés az úgynevezett gorillabotrány része Szlovákiában. Az ügy decemberben pattant ki. Az aktákból kiderül, hogy az akkori parlamenti pártok vezető politikusainak többsége feltételezhetően érintett privatizációs korrupciós ügyekben. Kenőpénzért cserébe egy pénzügyi csoport kezére játszottak állami vállalatokat. Ha az ex-miniszter bűnössége beigazolódik, akár 12 év börtönt is kaphat.
A korrupciós ügyel a speciális ügyészség foglalkozik. Ők múlt héten jelentették be a vádemelés tényét az ex-gazdasági miniszterrel szemben írásban. Azóta pedig embargót hirdettek, ami azt jelenti, hogy az üggyel kapcsolatban semmilyen részletet nem közölnek. Bartal Tíme, MT Hírcentrum, Pozsony.
Három gyereket és egy tanárt ölt meg egy ámokfutó Toulouse-ban egy zsidó iskola előtt. A támadás reggel történt, amikor a gyerekek szüleikkel megérkeztek az iskolához. A francia elnök nemzeti tragédiának nevezte a mai lövöldözést. Nicolas Sarkozy államfő és a 33 nap múlva esedékes francia elnökválasztás többi jelöltje felfüggesztette kampányát.
A rendőrség hermetikusan lezárta a toulouse-i iskola környékét. Az ámokfutó motoros akkor hajtott robogójával az épülethez, amikor a gyerekek és szüleik éppen odaérkeztek. Tüzelt mindenkire, akit ért, mindegy volt neki, hogy gyermek vagy felnőtt. Aki tudott, bemenekült az iskolaépületbe. Úgy tűnik, két fegyvert is használt, mondta a toulouse-i ügyész. Összesen négyen haltak meg, egy 3, egy 5, illetve egy 10 éves kisgyerek, valamint egy 30 éves héber nyelvtanár. Az iskolába egymás után érkeztek az okogó hozzátartozók, hogy hazavigyék gyermekeiket. Megütközés és megdöbbenés munkál bennem. Fegyverrel ártatlan gyerekekre támadni szörnyű dolog. Remélem bűnhődni fog, aki ezt tette, mondta egy rabbi. A francia elnök gyalázatos tragédiának nevezte a történteket, amivel a francia köztársaságot támadták meg. Tragédia. Az ilyen szörnyűségre nincs mentség. Tragédia, hogy őrült emberek ilyet képesek. Az ilyenek nem emberek, még ha annak is hívják őket, mondta Nicolas Sarkozy. Franciaországban egy hónap múlva tartják az elnökválasztást. Nicolas Sarkozy két kihívója, a szocialista François Hollande és a szélső jobboldali Marine Le Pen is elítélték a gyilkosságokat és felfüggesztették a kampányt. Az elmúlt napokban két hasonló támadás is történt Dél-Franciaországban. Egy hete egy szolgálaton kívüli tiszthelyettest, néhány napja pedig három katonát lőttek le. Közülük ketten arab származásúak voltak, a harmadik pedig fekete bőrű. Mindkét helyről motorral menekült el a gyilkos, és ugyanolyan fegyvert használt, mint a toulouse-i iskolánál. A belügyminiszter, aki a helyszínen személyesen felügyeli a nyomozást, elrendelte valamennyi felekezeti iskolánál, de különösen a zsidó iskoláknál a rendőri ellenőrzés megerősítését. Franciaországban él Nyugat-Európa legjelentősebb zsidó közössége. Az országban mintegy 300 zsidó iskola működik.
Debrecenbe helyszíni szemlére vitték ma a roma gyilkosságok gyanúsítottjait. Az első fokon eljáró bíróság azon a debreceni szórakozóhelyen tartotta meg a vizsgálatot, ahol a vádlottakat 2009-ben elfogták. Rendkívüli intézkedések mellett géppisztolyos rendőrök kíséretében szállították Budapestről a négy férfit Debrecenbe. Előre kitervelten, aljas indokból, több emberen elkövetett emberülés büntettével és más bűncselekményekkel vádolják őket. Elfogásukkor a szórakozóhely falai mögé rejtve vadászfegyvereket találtak, amiket a romák elleni támadás sorozatnál is használtak. Ma többek között ezt a rejtek helyet is megvizsgálta a bírói tanács. Hidegvérrel gyilkolt a mosgói orvadász, ezt mondták ma a Baranya megyei nyomozók. Kegyetlen módon ölte meg a két férfi egyikét, akik rajta kapták az engedély nélkül lőtt vad mellett. A gyilkos akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kaphat. Megrázó történet következik.
Ezzel a fehér terepjáróval indult vadat etetni egy vadász és egy természetjáró barátja a Magyar Lukafa melletti erdőbe. Két lenyúzott szarvasra és egy gyanús terepjáróra lettek figyelmesek. A 36 éves orvadász néhány perc múlva ott is termett, szó nélkül elővette a fegyverét és lőtt.
Csőre töltött, 7.65-ös kaliberű pisztolyával hasba lövi.
Mindkét férfit meglőtte. A fiatal vadásznak sikerült elbújni az erdőben. A 44 éves természetjáró, akit a rapsic hasba lőtt, telefonálni próbált.
Ezt az elkövető látja, oda megy hozzá, és egyetlen mozdulattal hidegvérrel elvágja a földön fekvő férfinek a torkát.
A rendőrök azt mondják, maguk is ritkán látnak ennyire kegyetlen gyilkosságot.
Az aljas indokból történő elkövetést mindenféleképpen vizsgálni fogjuk. Nekem meggyőződésem, hogy ez meg is fog állni az ő terhére, illetve a védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölést is be fogjuk dobni a kalapba. Ez még vizsgálattárgyát fogja képezni, hogy ez a terhére megállapítható-e. Ez a bűncselekmény, amit ő elkövetett, életfogytig tartó szabadságvesztéssel fenyegetett.
Mi csak láttuk, hogy itt van egy nagy tömeg, komandósok, rendőr, minden.
Ezt mondták a szemtanúk az eset után, látták, hogy az orvadászt a rendőrök elfogják pár kilométerre a gyilkosság helyszínétől.
Értesítettük már a bevetési szolgálatot is, az engő bevetési szolgálatot, így az ő segítségükre is számíthattunk. Ilyen előzmények után került sor az elkövető elfogására Szulimán határába egy földes útról kanyarodott ki.
A rajta kapott rapsic orvadászatért eredetileg csak pénzbírságot kapott volna. Ha bebizonyosodik, hogy aljas indokból ölt meg egy védtelen embert, akkor akár letöltendő életfogytiglant is kaphat.
A Marian Kotleba által vezetett Mi Szlovákiánk néppárt tartott demonstrációt vasárnap Krasznahorkán. A néppárt az egy hete roma gyerekek által felújtott vár tövében az etnikai feszültségekről és az illegális roma telepek felszámolásáról beszélt.
Csoportban jelenleg itt olyanok, akiknek nincsenek kötelességeik, jogaik, viszont igen, kihasználják a rendszert, és senki nem tesz ellenük semmit, még akkor sem, ha felgyújtják Krasznahorka várát, mondta a Mi Szlovákiánk néppárt vezetője Marian Kotleba. Mintegy 500-an vettek részt a párt nagygyűlésén, amelyre a mozgalom nem kért engedélyt, így végül azt egy magánterületen tartották meg. Azután hívták össze a szimpatizánsaikat, hogy kiderült, a közeli roma telepen élő roma fiatalok gyújtották meg a vár alatti tarlót, majd a tűz átterjedt a krasznahorkai vára, és leégett a tetőszerkezet. A szónokok azt követelték, hogy számolják fel az illegális telepeket, és a kormány rendezze a roma ügyet.
Ez egy politikai kérdés, hiszen tagjai vagyunk az Európai Uniónak, amely a szlovák kormányon keresztül támogatja a romákat, azért, hogy itt maradjanak, hogy ne menjenek az Európai Unió más országaiba.
A Mi Szlovákián párt nagygyűlésére nem csak a tagok voltak kíváncsiak, sokan gyűltek össze az esemény helyszínén, az embereket azonban megosztották a szónoklatot.
A beszédben egyszerűen a tisztaságot éreztem úgy, hogy valaki kimondta, amit ki kell mondani.
Én szerintem ez felelősség is, és mi az igazán emberek? én szerintem embereket, cigalanok is, minden gyerekkel megtörténhet ilyesmi.
A polgármester szerint nincs szükség a településen feszültségkeltésre.
Én azt hiszem, hogy ilyen formában nem lehet megoldani azt a szituációt, amelyik keletkezett, úgyhogy itten a romákkal azelőtt sem volt semmilyen gond, úgyhogy éltünk itten egymás mellett békességben és nyugodalomban.
A szlovák rendőrség nagy erőkkel érkezett a tüntetés helyszínére, ahol még éjszaka is járőröztek, de a demonstráció békésen zárult, nem volt szükség rendőri intézkedésre.
Radnóton kigyulladt a Kornis Rákóczi kastély tetőszerkezete. A tűzoltóság feltételezése szerint a felügyelet nélküli tarlóégetés okozta a tüzet. Az épület két bástyájának teteje pillanatok alatt a lángok martalékává vált.
Ezek a képek vasárnap este a tűzoltóság elvonulása után készültek a Radnóti kastélyról. Az épület két sarokbástyájának tetőszerkezetét emésztették fel a lángok. A tűzoltóság azt mondja, a felügyelet nélküli tarlóégetés okozta a balesetet. 1000 négyzetméternyi felületen égett a tűz, hanyagság okozta, a szél sodort el a tarló tűz szikráját, a száraz faszerkezet pillanatok alatt lángra kapott. A tetőszerkezet beomlása a kegyelemdöfést jelenti az elhanyagolt kastélynak, mondja a tűzoltó. A Maros partján fekvő négybástyás épület szebb napokat is látott. Az erdélyi történelem nagy eseményeinek tanúi a 16. században épült reneszánsz falak. Volt a Bogáti Kornis, a Rákóczi és a Betlen család tulajdona. Apafi Mihály erdélyi fejedelem pedig országgyűléseket tartott itt.
A Radnóti kastély azért nagyon jelentős, mert egy olyan 16. századi reneszánsz épület, ami a török pusztítást is túlélte, jobban a török nem pusztította, mivel Apafi Mihályt itt nevezték ki fejedelemnek.
A rendszerváltás előtt mezőgazdasági szakközépiskola működött benne. Utolsó tulajdonosa az Erdély Katolikus Egyház visszaigényelte a reneszánsz kastélyt, ám hasonlóan sok más ilyen ügyhöz hosszú évek óta halogatják a döntést. A gazdátlan épületből az elmúlt évtizedben minden kézzel foghatót elloptak.
Nagyon sok faanyagot elloptak már belőle is. Tehát egy 10 év alatt, ha nem használják, ha használnak egy épületet, akkor az természetesen nagyon sokat romlik. És itt a nagy gond az, hogy tehát az érsekségnek most nincsen semmi jogcíme, hogy bemenjen az épületbe.
Így a kastély művészettörténeti feltárása is várat magára, pedig a szakemberek szerint az omladozó vakolat az erdélyi reneszánsz felbecsülhetetlen kincseit rejti.
Évente több kisgyermek fertőződik meg a játszóterek homokozóiban. Egy 3 éves kislánya fél szemére megvakult az állati ürülékből származó kórokozóktól. Egy alapítvány hadat üzent a koszos játszótereknek, és egy speciális eljárással fertőtlenítenék a köztéri homokozókat.
Szinti a második műtétjére vár. Szégyellem, hogy az emberektől kellett kérnem segítséget, hiszen 25 éve dolgozom, ápolónő vagyok.
A 3 éves Cintia tavaly egy súlyos fertőzés következtében a fél szemére teljesen megvakult. A fertőzést az állati ürülékben megtalálható toxoplazma okozta, amelyet az édesanyja szerint egy játszótéri homokozóban szedett össze.
Oda engedte a kutyáját, oda viszi a kutyáját, nem is tudja, mekkora bajt okozott Szintinek. Fogalma sincs róla, mert most divat kutyát sétáltatni. Mindenki ezt teszi, de egy 10 forintos zacskó, és akkor szedjük már össze.
Ez már egy budapesti homokozó. Nemrég egy ehhez hasonló játszótéren 1 gram homokban 600-szor annyi baktériumot találtak, mint amennyi megengedett lenne.
Hát a cigarettacsik. Hát ez abszolút mindennapos, tehát több 10 darabot is akár meg lehet találni egy homokozóba.
A szakember szerint akár már néhány hónap alatt úgy elszaporodhatnak a kórokozók, hogy súlyos fertőzést okozhatnak.
A legveszélyesebb a gyermekekre nézve az állati ürülék, tehát a ürülékekben található toxikára baktérium, ami nagyon komoly betegséget nyújt a gyermekeknek, tehát 8-10 gyermek vakul meg évente a homokozókban összeszedett betegségektől.
Hamarosan megérkezik Magyarországra az első olyan berendezés, amivel fertőtleníteni lehet a homokozókat. A gép kiszűri, és magas hőfokon el is égeti a baktériumokat és a kórokozókat. A szakemberek azt mondják, akkor lennének biztonságban a gyerekek, ha mindenki odafigyelne arra, hogy a játszóterekre ne kerülhessen veszélyes szennyeződés.
108 cserép marihuánát találtak a vámosok egy autóban a Csengersima Pete határátkelőnél. A tulajdonos nem rejtegette különösebben a szállítmányt, a csomagtartóban találtak rá a határőrök a palántákra, kartondobozokba csomagolva. A 29 éves nagybányai férfi a rendőröknek azt mondta, Bécsben vásárolta a marihuánát. A drogot elkobozták, a férfi ellen pedig drogcsempészet miatt eljárást indítottak, akár 20 év börtönt is kaphat. 10 millió forintos kártérítést követel három Győr-Moson-Sopron megyei fogorvostól az osztrák fogorvosi kamara. Arra hivatkoznak, hogy a magyar szakemberek törvénybe ütköző módon hirdették szolgáltatásaikat több bécsi napilapban. A magyar fogorvosok szerint azonban a bécsi kamara feljelentése mögött az állhat, hogy az osztrák fogászati beavatkozások árai háromszor magasabbak, mint nálunk, és az érdekképviselet a határmenti konkurenciát szeretné letörni az eljárások megindításával.
Az osztrák ügyvédnek az óradíja 350 €.
Ennyit fizet ügyvédjének most Bartos Gábor, hogy képviselje őt a bécsi fogorvosi kamarával szemben. Még 6 évvel ezelőtt nyitotta meg rendelőjét Moson-Magyaróváron, és szolgáltatásait nem csak a hazai, de az osztrák újságokban is meghirdette. Tavaly a bécsi fogorvosi kamara feljelentette, és 34 000 eurós kártérítést követelt tőle.
Azt kifogásolták, hogy szerepelnek benne az árak, hogy mit mennyire csinálok, illetve szerepelt benne az, hogy tavaszi akció, árengedmény.
Az osztrák törvények 2010 júliusa óta ugyanis tiltják, hogy az árak feltüntetésével reklámozza valaki a szolgáltatását a médiában. Bartos Gábor első fokon elveszítette a pert, de fellebbeznek. Fischer Zsolt Bécsben dolgozik fogorvosként. Őt egy internetes hirdetés miatt büntették meg. Azt mondja, az osztrák orvosokat is büntetik, ha szabályt szegnek.
A kamara ügyvédeket bíz meg, ügyvédi irodákat bíz meg azzal, hogy figyelje a fogorvosokat Ausztria egész területén, és most már, amint hallottam, nem is csak a osztrák fogorvosokat bírságolják meg, hanem a külföldről hirdetőket is.
A bécsi fogorvosi kamara szóvivője azt mondta, nem kivételeznek a hirdetések ellenőrzésekor. Ausztriában a hirdetéseknek szigorú irányelvei vannak, amik minden hirdetőnél ellenőriznek, függetlenül attól, hogy ki adja fel a hirdetést, mindegy, hogy osztrák, magyar vagy német az illető, mondja a kamara szóvivője. A feljelentett magyar fogorvosok egyébként azt mondták, nem tudtak arról, hogy az árak és a kedvezmények feltüntetése jogszabályba ütközik az osztrák hirdetésekben. Jogtalannak tartják, hogy figyelmeztetés helyett egyből kártérítést követelnek tőlük. Leginkább a kajszi barackosokban pusztított a fagy, de sokfelé elfagytak a diófák rügyei is. Az alma és szilva ültetvények az első vizsgálatok alapján megúszták a nagymértékű pusztulást. A gazdáknak a megyei földművelésügyi igazgatóságoknál kell bejelenteniük, ha fagykár érte őket még ebben a hónapban.
A fák alsó ágain található rügyek szemben láthatóan kézzel könnyen leszedhetők, könnyen leperegnek.
Sípos Zoltán kertészmérnök a Kecskemét környéki kajszibarack ültetvényén mutatja a fagykárt. 2 méteres magasságban szinte minden fa károsodott.
Ahogy a környékben dolgozó kollégákkal beszéltem, úgy tudom, hogy 50-70%-os a fagykár.
Balogh Kornél somogyi szőlész most küldte el az ültetvényéről szedett rügyeket fagykárvizsgálatra. Még nem tudja, mekkora lesz a vesztesége, de az biztos, hogy növényvédelemre idén kevesebbet kell költenie.
Remélhetőleg ez a mínusz 20 fokos hideg ez a gombáknak és az atkáknak sem kedvezett, így valószínűleg az idei évben ővelük egy kicsit talán kevesebb problémánk lesz.
Idén megváltozott a kockázat viselési és kárenyhítési rendszer. Korábban az őstermelőknek nem volt kötelező a belépés, most ezt a birtok mérettől tették függővé. Szerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár azt mondta, újdonság az is, hogy megváltozott a kárbejelentések jogvesztő határideje is.
Március 26-áig mindenki, akinek idén, sőt tavaly november 1-e óta, hiszen a kárenyhítési időszak az akkor kezdődött, valamilyen fagykára keletkezett, az a földművelés, hogy a hivatalokhoz tegye meg a szükséges bejelentéseket.
A kárenyhítésre, de ebben a fagykár mellett az összes természeti kár, így az aszálykár is benne lesz, idén a tavalyi összeg kétszerese 8,2 milliárd forint áll rendelkezésre. Emellett a szaktárca uniós forrásból a biztosítási szerződések díjának akár kétharmadát is átvállalja.
A híradó után jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés, fél héttől pedig közbeszéd. Én köszönöm figyelmüket, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!
A hét bomba gólja.
Most, hogy elmenekültek a nők, nyugodtan beszélhetünk a prostata problémákról.
Tudta, hogy a gyakori éjszakai vizelés és az akadozó vizelet tipikus férfi probléma?
Ennek oka a jó indulatú prostata megnagyobbodás vagy prostata gyulladás is lehet.
Az új Gentos tabletta komplex hatóanyagával mindkettőt kezeli. Nekem már bevált. Próbálja ki ön is.
Gentos. Ez férfi dolog. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Hétvégén nagyokat pancsolunk.
Mindig hagyom nyerni tappancsot.
Védje meg a család kedvencét Excalibur nyakörvvel. Fél évig tartó védelem, amely a kullancsokat és a szúnyogokat is elpusztítja. Excalibur. Keresse állatorvosánál és a szaküzletekben.
Az elműjém az bemutatja. Hogyan képzeli el az energiafelhasználás jövőjét az ön otthonában? Tanácsadóink és futurisztikus játékaink segítenek önnek is takarékoskodni az energiával. Várjuk az Elmuémász játékos energiatakarékossági rócsóján. További információ www.energiapersely.hu.